Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
15 óra.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Tamás apostol. Tamásról csak néhány vonást őrzött meg számunkra a hagyomány. Egyike volt azoknak, akik akkor is hűségesen kitartottak mesterük mellett, amikor a nagy tömegek már kezdtek visszahúzódni, mert a nép vezetőinek ellenséges magatartása egyre nyilvánvalóbbá vált, s ebből következtetni lehetett arra, mi lesz Jézus sorsa. Jézus meghívta Tamást apostolnak, így legszorosabb baráti köréhez tartozott. Egyike volt a 12-nek, akiket Jézus arra szemelt ki, hogy Izrael 12 törzsét képviseljék, s akik már mint egy Isten új népe, a jövendő egyház voltak. Tamás alakjának János evangéliumában van nagyobb szerepe. Megismerjük azokat a vonásait, amelyek annyira rokonszenvessé, szimpatikussá teszik e szónak eredeti értelmében. Tamás a nem egykönnyen hívő, a töprengő, a kétkedő ember. Tamás azokkal a szavaival, amelyekkel felszólította többi apostolt, menjünk mi is halljunk meg vele együtt, megjelölte a maga útját és egyáltalán a tanítvány útját, a keresztre feszített Krisztus követését. Innen érthető, hogy Tamásban az apokrif Tamás akták Jézus rokonát látják, aki külsőre is, sorsában is a legjobban hasonlít hozzá. Szinte azt hihetjük, hogy János Tamással mindnyájunk ős mintáját iktatta az evangéliumba. Neki köszönhetjük Krisztusnak azokat a szavait, amelyeket nem szívesen nélkülöznénk. Azokat a szavakat, amelyek közvetlenül neki, s nekünk is szólnak. És miként ő, mi sem válhatunk úgy szenté, hogy legyőzzük a hitetlenségünket, hanem csak úgy, hogy Krisztus az ő mindenható szavával és kegyelmével úrrá válik hitetlenségünkön. Ime Jézus szavai, higgyetek Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hisz ismeritek oda az utat, ahová megyek. Így beszélt az Úr a tanítványaihoz. És Tamás vajon nem mindnyájunk nevében beszélt, amikor bátorságot vett, és megfogalmazta kételyeinket, és föltárta szívünk sötétségét? Ahogy neki, úgy nekünk is ezt mondja feleletül Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Krisztus szavának hittel fogadása által vált Tamás szenté. János evangéliuma a vége felé még egyszer szerepelteti Tamást. A 12 közül az egyik, Tamás, vagy mellék nevén Didimus, nem volt velük, amikor megjelent nekik Jézus. A tanítványok elmondták, láttuk az Urat, de ő kételkedett. Ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, és Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket. Békesség nektek! Aztán Tamáshoz fordult, nyújts ki a kezedet, és tedd oldalamba, s ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás felkiáltott. Én Uram, én Istenem! Jézus csak ennyit mondott. Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek. Elhangzott Tamás hitvallása. Én Uram, én Istenem! Ennek ellenére nem marad el Jézus szemrehányása. Hittél, mert láttál. Az új szövetség nem szépíti a dolgokat. Péter tagadása, a szenvedés éjszakáján a tanítványok gyáva megfutamodása és Tamás kétkedése, ez mind benne van. Mégpedig a mi számunkra, a mi okulásunkra van benne, ahogy a szenteket is azért emeli oltárra az egyház, hogy nekünk mutasson velük példát. A Tamásnak tett szemrehányás nekünk is szól. Hittél, mert láttál. De mit kezdjenek azok, akik majd ezután élnek? Így eleven nem láthatnak, csak arra lesznek utalva, amiről ti, a tanítványok tanúságot tesztek. Nem, te nem azért vagy boldog, Tamás, mert láttál. Azért vagy boldog, azért vagy szent, mert hittél, mert boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek. A Jeromos féle martirológium július 3-án emlékezik meg Tamás testének Edesszába való átviteléről. Rómában a 9. században december 21-ére tették az ünnepét. 1969-ben annak érdekében, hogy a decemberi ünneplés ne törje meg advent utolsó hetét, visszahelyezték ezt az ünnepet július 3-ára. Mit kérünk Szent Tamás apostol ünnepén Istentől? Mindenható Istenünk, Szent Tamás apostol urának és Istenének vallotta fiadat, segítsen minket az ő példája, hogy hitét követve mi is életet nyerjünk Jézus Krisztusban. Thank you.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
A Szent István Rádióban.
Minden keresztény ünnepelje meg Krisztus megváltó kereszthalálának évfordulóját 2033-ban, kérte Leó pápa. A Szent Atya a konstantinápolyi ökumenikus patriarchátus képviselőit fogadta június 30-án a Vatikánban. Beszédében arra kért, legyen minden keresztény hiteles tanúságtevő ebben a háborús és megosztottsággal teli időszakban. A Szentatya reményét fejezte ki, hogy minden keresztény együtt ünnepel 2033-ban Krisztus megváltó kereszthalálának 2000. évfordulóján. A Fidesz azonnal megtámadta a Tisza kormányt, amiért 400 ezer rászoruló gyermeknek adunk 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást. Fogalmazott a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében két kérdést is feltesz. Ti ezt értitek? Irigylitek vajon? Előzőleg a Fidesz frakció közleményben arról írt, hogy Magyar Péter a kampány alatt még azt ígérte, hogy 700 ezer gyermek fog 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásban részesülni. A csütörtöki bejelentés alapján viszont csak 400 ezer gyermek számíthat támogatásra. A Fidesz közleményében hozzátette, Magyar Péter hazudott a folyósítás ütemezése tekintetében is, hiszen a támogatásra jogosult családok nem a teljes összeget, hanem annak csak a felét fogják megkapni augusztusban. Mindezek mellett a Fidesz aggályosnak tartja, hogy a jogosultak köre nem átlátható. A felsőoktatási tevékenységet közfeladatként ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványok KEKVA felett az alapítói jogot a magyar állam nevében az oktatási és gyermekügyi miniszter kizárólagosan gyakorolja. Derül ki a magyar közlönyből, hozzátették. A közfeladatként felsőoktatási tevékenységet nem ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapítói jogait a közlekedési és beruházási miniszter gyakorolja. A közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős mértékű csökkentése érdekében az egészségügyi miniszternek augusztus 15-éig célzott egészségügyi várólista csökkentő és kapacitásbővítő programot kell kidolgoznia az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány erről szóló döntése a magyar közlönyben jelent meg. A kormány elé terjesztendő programban az egészségügyi miniszternek meg kell határoznia a várólista csökkentés személyi és tárgyi feltételeit, az esetlegesen szükséges kapacitásbővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrás igényét. A magyar közlönyben csütörtökön megjelent a Nemzeti Együttműködési Alap működésének átvilágításáról és felülvizsgálatáról szóló kormányhatározat. A határozatban a kormány a civil finanszírozási rendszer átláthatósága érdekében elrendeli a NEA működésének átfogó tényfeltáró átvilágítását és a felülvizsgálatát, amelyel a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert bízta meg. A Tisza kormány azt javasolja, hogy a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig újra a kormány megbízott elnevezést használják, közölte Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő a bejegyzésében úgy fogalmazott, a Tisza kormány javaslata, a vármegyék helyett újra megyék, főispánok helyett újra kormány megbízottak. Az országgyűlés 2022. július 19-én az alaptörvény 11. módosításával döntött arról, hogy a megyék hivatalos elnevezése 2023. január 1-jei hatállyal vármegye legyen. A kormány megbízottak átnevezése főispánná 2022. július 28-ától lépett hatályba. Az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén, idén október 22-én hozzáférhetővé válnak az elmúlt rendszer egyes titkosszolgálati iratai, az úgynevezett hatos karton és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatai, mondta a kormányszóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Szondi Vanda ismertetése szerint a kormány szerdai ülésén tárgyalt az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes feltárásáról, valamint az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról és az új törvényjavaslat benyújtásáról döntött az 1990-es rendszerváltástól máig be nem váltott ígéretek teljesítésére. Elmondta, a beszervezési dossziékat folyamatosan, de legkésőbb december 31-éig teszik közzé. Végül az időjárásról, sok napsütésre számíthatunk, miközben egy északnyugatról délkelet felé haladó, szakadozott frontális felhőzet vonul át felettünk. A felhőzetből néhol zápor kialakulhat, északkeleten az ég is megdörrenhet, az északi északnyugati szél több felé megerősödik, de egy-egy viharos széllökés sem kizárt. A hőmérséklet napközben 27 és 33 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytatjuk az előző adás témáját, amely az Isten hit volt. A beszélgetés dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese vezeti. Beszélgető társai Laskai Anna, az intézmény impulzus csoportjának tagja, szaktájékoztató, dr. Habil Szűcs Zoltán, az egyetem pedagógiai karának dékánja, és dr. Kovács László, a pedagógiai kar docense lesz.
Kedves hallgatók, szeretettel köszöntök mindenkit a mai beszélgetésünkben, és ugyanabban a közösségben vagyunk most itt együtt, Annával, Zoltánnal és Lászlóval, akikkel az elmúlt adásban is beszélgettünk, és a téma is hasonló, az Isten hit. Már az elmúlt alkalommal is próbáltuk, és most is megpróbáljuk ezt megtenni, hogy saját példánkon, saját munkánkon keresztül elmeséljük, elmondjuk azt, hogy mit is jelent nekünk az Isten elfogadása. Az egyik történet arról szól, és ezt kötik sokan Pascalhoz, meg nagyon sok más író, meg költő is megfogalmazta, nagyjából hasonló módon. Tehát azról szól egyik történet, hogy az embernek végig kell gondolnia, hogy az Istennek a létezésével és az Istenhez fűződő viszonyával hogyan számol el élete végén. Érdemes gondolni arra is, hogy mi lesz velünk, és hogy mi lesz velünk, az attól is függ, hogy hogyan állunk az Istennel való kapcsolatunkban. De egyik lehetőség az, hogy van Isten és hiszünk benne, mondják ezek a gondolkodók, ez egy nagyon jó lehetőség. A másik, hogy nincs Isten és nem hiszek benne, azok számára, akik ezzel a kérdéskörrel nem foglalkoznak, ez egy örömhír, hiszen ha ő nekik a maguk életében nincs Isten, és beigazolódna az ő számukra, hogy nincs. És ez egy nagyon hosszú teológiai fejtegetés lenne, hogy lehet, hogy az ő számukra nem is lesz, mert hogy az üdvözülést éppen az utolsó percben majd nem biztos, hogy az erre való felszólítást elfogadják, mert a föld életben nem kellett, akkor nem biztos, hogy a örökké valóságban szükség lesz rá nekik, bár tudjuk, hogy a kegyelem az óriási, és Isten üdvözítő jósága mindenkire kiárad. Aztán van egy harmadik lehetőség, hogy nincs Isten, de hiszünk benne. Hát ez a lehetőség, ez tulajdonképpen egy ilyen nagyon elgondolkodtató kérdés, mert amikor egyik alkalommal beszélgettem egy vallását nem gyakorló vagy hitét elvesztő keresztényel, akkor ő azt mondta számomra, hogy ő igazából próbált hinni az életében, de hogy őt mindig olyan sorscsapások érték, hogy ő a végén aztán kikövetkeztette azt, hogy nincs Isten. És az ő számára lehet, hogy az Isten valóban nincs, mert hogy már nem akarja beengedni oda. És ugye van a negyedik lehetőség, mondják ezek a gondolkodók, hogy nem hiszek az Istenben, és aztán a életem végén kiderül, hogy mégiscsak létezett. És akkor erre mondják a gondolkodók, hogy emiatt a 25% miatt inkább érdemes hinni, mert ez a eset, hogyha bekövetkezik, hogy nem hittem benne, és közben kiderül, hogy mégis van, akkor azért egy örökké valóságon átkozhatnám magam a pokolban, hogy hát pedig csak egy kicsit kellett volna hinni. Szerintetek a mai emberek gondolkodnak így, vagy egyáltalán én gondolom ezt rosszul, hogy nem is biztos, hogy eljut a fogyasztói társadalomban egy poszt-poszt szekularista rendszerben az emberek tudatáig ez a kérdés. És Annát szeretném először kérdezni.
Én azt tapasztalom a környezetemben, hogy akinek nem adatott meg az Isten hit, és nem kapott vallásos nevelést, és azért emlegettem mindig ezt a kettőt egymás mellett, mert nálam ez nagyon egymásra épül, és valahogy soha nem volt kérdés, még a kamaszkornál dedikált megingások esetében sem igazán, hogy olyan, hogy az opció, hogy nincs Isten. Tehát azt tapasztalom, hogy akik erről gondolkodnak, azok nem tudnak előrébb jutni. De ez az én személyes tapasztalatom. Tehát, hogy a puszta gondolkodás, nem véletlenül mondják azt, hogy a hit ajándék, és én magam a saját életemben nagyon annak tekintem. A puszta gondolkodás az én úgy érzem, hogy ebben nem visz előre, és ugye akkor rögtön egy nagyon komoly kérdésként megfogalmazódik bennem, hogy valódi hite az, amikor egy józan megfontolás vezet engem el oda, hogy 25% eséllyel bekövetkezik a számomra legrosszabb, tehát akkor inkább hiszek. Úgyhogy ebből azért mondom, hogy nem vagyok nagy gondolkodó, úgy tűnik nem vagyok matematikus sem, mert hogy valahogy számomra annyira az létezik, hogy van Isten és hiszem őt, hogy valahogy nincs más opció. De akkor, ha már a gondolkodás most ennyire elvetem, és szerencsére vannak társaim, akik majd azért tudják erősíteni akár ezt a vonalat, közben pedig pont azt erősíteném is, hogy mennyire jó beleereszkedni abban, és mennyire jó az érzelmek oldaláról megélni azt, hogy van Isten, és hiszek benne.
Ez a példa, amit említettél, ez egy nagyon opportunista megközelítése az Isten hitnek, tehát amikor mondjuk kalkulálunk és méricskélünk, hogy mi az, ami a legjobb, de talán lehet egy olyan megközelítés, aminek az eredménye egy valódi hit lehet. Az én hitem ugye nem ezen alapul, sokkal inkább egy ilyen természetes tudáson, tehát hogy az, hogy én belülről úgy egyszerre érzem, meg egyszerre úgy gondolom, hogy az Úristen létezik, és hogy neki terve van velem, ez nekem megadatott, ez egy nagy kegyelem, akiben nincsen, ugye, annak azért érdemes imádkoznunk, de hogy a tudomány és a hit viszonyát egy picit a saját szemszögemből megvilágítsam, minél inkább kutatunk valamit, annál inkább azt látjuk, hogy egy bizonyos rend van, hogy van egy gondviselő erő a világunkban, nem én jöttem erre rá, előttem már sokkal okosabb emberek is rájöttek, akik mondták, hogy hát önmagában a világunk nem állhatna ilyen módon össze, és egyáltalán maga a teremtés, ugye semmilyen tudománnyal még mindig nem magyarázható, nyilván ugye részleteibe bontva, viszont igen, tehát ahogy például nagyon sok mindenben hisz a tudomány is, amit még nem tud megmagyarázni, pont az lenne a legfontosabb, hogy az emberek elfogadják, hogy a hit is önmagában ilyen, hogy nem lehet mindent megmagyarázni. Számomra például maga az átváltoztatás, tehát amikor Krisztus testévé és vérévé válik a szentmisén a kenyér és a bor, nekem ez például a hit kérdése, és én ezt elhiszem, hogy a tudomány eszközeivel analizálnánk, akkor sokan azt mondanák, hogy ezt így nem lehet analizálni, de a tudományban nagyon sok minden mást sem lehet analizálni. Tehát ezt is el kell fogadni. A tudomány és a hit úgy gondolom, hogy jó, hogyha kéz a kézben jár, mert egy jövőbeli, így is már van elég veszély és kihívás, de még egy jövőbeli veszélyre szeretném behívni a figyelmét itt mindenkinek, ugye mesterséges intelligencia használata kapcsán az erkölcsi és a hitnek megfelelő használata lesz egy nagyon komoly kérdés, ugyanis amikor Ferenc pápa Magyar Magyarországon járt, akkor erről beszélt egyébként, hogy a technológiai fejlődés olyan hatalmas, hogy az ember úgy gondolja, hogy bármire használhatja a technológiát, és gyakorlatilag sehol nem fog megállni. Tehát semmi nem fog neki gátat szabni, egyedül az erkölcs vagy a hit lesz az, hogyha megállok. Én így gondolkozom a hit is a tudománynak az egységéről.
Köszönjük szépen, és azt gondolom én is, hogy ez az utóbb említett téma vagy kérdéskör, ez majd valószínűleg egy adást is megér majd annak idején, hiszen most már egyre többen foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és ennek a kérdéskörnek, a mesterséges intelligenciának valóban van egy teológiai, erkölcstani aspektusa, amit mindenképpen érdemes lesz majd körüljárnunk. És László, aki oktatóként, hát nagyon sok fiatallal találkozol, hallgatókkal, látsz-e esélyt arra, hogy ez a felnövekvő új generáció, vagy már inkább úgy mondjam generációk, akikkel foglalkozol, foglalkoztál, meg tudják-e tapasztalni, akár felnőtt korukban is az Isten létét, az Istennek a gondviselő jóságát?
Én mindenképpen ebben mélyen hiszek, hogy megtudják, és meg is tapasztalják szerintem. Néha ezt számukra talán nehezebb kifejezni. Talán onnan is indulhat, vagy onnan is fakadhat ez, hogy Anna az előbb említette, hogy ő számára ez olyan természetes dolog, nem is igazán gondolkodott rajta, mert hogy a család, az a környezet, ahonnan ő jött, ott teljesen természetes volt a jóisten hite. És talán ez ugye számomra is, amit már korábban is említettem, hogy ez egy meghatározó dolog volt, akár a nagyszüleim révén, akár a szüleim révén, a mostani családom révén, a szűkebb családom révén is. És én azt gondolom, hogy a hallgatóinknak is erre azért mindenféleképpen valahol szüksége van, hogyha esetleg nem tapasztalhatták meg korábban, akkor abban a környezetben, amelyben akár a mostani mindennapjaikat élik, és ezért nem mindegy, hogy milyen kollégákkal találkoznak, kikkel, milyen módon esetleg beszélhetnek róla, megnyílhatnak-e. És ahogy Anna is említette, hogy van, amikor egy picikét azokon a megbeszélendő, akár tudományos kérdéseken is túl tudunk mutatni, és túl is kell, hogy mutassunk, és meg tudjuk mutatni egy másik oldalát is az emberi létnek. Ez szerintem nagyon fontos, és nagyon lényeges dolog a mi hivatásunk esetében. Maga ugye a korábbi adásban is beszéltünk arról, hogy a példa, a pozitív példaadás az milyen fontos a mi hivatásunk esetében. Azt hiszem, hogy így tudunk arra is mintát mutatni, hogy hogyan tudjuk megélni a Jóistennek a jelenlétét a mindennapi életünkben. Ez szerintem nagyon fontos feladatunk itt a pedagógiai munkánk során, az oktatói munkánk során, vagy aztán nekik majd a tanítványainknak a tanári munkájuk során.
Van bármi jó ötletetek arra nézve, hogy akár a fiatalok körében, akár a különböző egyházi intézményekben dolgozó oktatók, pedagógusok, szülők, gyermekek körében mivel lehetne felkelteni a figyelmet, hogyan lehetne erősíteni azt, hogyha már megtanulja a nagymama is az okostelefon használatát, vagy megtanulja a kisgyerek is sok esetben túl korán is ezeknek az eszközöknek a használatát, hogy akár ezeknek a segítségével, vagy bármilyen más módszerrel legyen nyitott, hogy egy hitünknek alapjait megismerje, mert sok esetben megálltak azon a szinten, hogy valahol létezik egy szakállas bácsi, vagy nem, aki az Isten, és aztán, hogy utána milyen képek alakulnak ki, az bizony nagyon sok mindenen múlik. Anna, te mit gondolsz erről a kérdésről?
Én magam például hittanárként tanultam tovább, és pontosan azért is, mert annyira erős volt bennem ennek az igénye, hogy valahogy ez az alapja az életemnek, tehát fontos, hogy párhuzamosan fejlődjön minden más tudomány művelésével együtt. És egyébként én magam azt gondolom, amiről azért te is beszéltél, hogyha megvilágítjuk, hogy akár egy temetés, egy gyász, ami egy mindenki életében elkerülhetetlen esemény. Tehát vannak ezek a sarokpontok, amit egyébként a szentségek is gyönyörűen megvilágítanak, tehát hogy akár ezekhez kapcsolódóan miről is van pontosan szó, akkor én azt gondolom, hogy nem is kell magyarázni, hogy mennyire fontos az, hogy akarjuk is érteni. Az, hogy hogyan lehet jól ezt átadni, egyre több eszközünk van, és amit tudunk rosszra használni, azt tudjuk jóra is használni, és akár nekünk, akiknek ez fontos ügye, akár valóban katolikus egyetemi dolgozóként, mert számomra ez például egy nagyon fontos pont, hogy ugye minden intézménynek van missziója. De amikor egy katolikus egyetem tudja azt mondani, hogy neki van missziója, akkor például egy ilyen fogalom is sokkal többet jelent, sokkal többet mond, mint amikor egy gazdasági társaság fogja a misszióját megfogalmazni. De a lényeg az, hogy számomra valahol ez is nagyon természetes, hogy kell, hogy minél többet tudjunk is mind arról, hogy milyen kapaszkodókat kaphatunk, hogy minél jobban értsük, minél jobban megérkezzen hozzánk mindez, és azt gondolom, hogy akár módszertanában, mint a pedagógiai módszereknél is, akár a technikai fejlődést a szolgálatba állítva, és amiről oly sokat beszéltünk, a nyílt odafordulás, a valódi meghallgatás, a valódi figyelem, ezek mind elvezetnek oda, hogy valahogy, akár mint ahogy divatos az önfejlesztés és az élethosszig tartó tanulás, azt mondhassuk, hogy ebben a témában miért ne, és mindig ott van, és mindig adott, és mindig lehetőség van rá, akár kiélezett élethelyzetben, akár pedig pusztán az önművelés igényével.
Amikor az előző adásban arról beszéltünk, hogy hát hogy lehet az, hogy más vallások olyan erősen ragaszkodnak az ő hagyományaikhoz, és hogy ez minket nem hat meg, hát azért, mert a nyugati világban nagyon gyakran már egy olyan narratíva dominál, ami a történeteknek az összessége, amiben sajnos ugye Istennek már nincs túl nagy szerepe. Olyan mozgalmakról beszélünk, amelyek történeteket mesélnek, közéletről beszélek alapvetően, ugye az Egyesült Államokból olyan mozgalmak indulnak, amelyek Európában, Nyugat-Európában már gyökeret vertek, és olyan történeteket mesélnek, amelyekben igazából a természet törvényeit is felülírják. Ennek látjuk a gyakorlati megjelenését például, hogy már sportversenyeken női kategóriában férfiak indulnak. És akkor itt abba hagytam a közéleti részt. De minek köszönve látjuk ezt? Annak a közösségi médiának, ami mindenkinek a kezében van, az okostelefonján van, és hogyha ezt a történetet sokat mesélik, akkor elhihetik az emberek, elhihetjük, hogy ez valós, hogy ez elfogadható, hogy ez standard, holott ugye tudjuk, hogy ez ellentmond a teremtett világ törvényeinek, de mi lenne, hogyha mi is használnánk ugyanezt a technológiát arra, hogy a hitünket megvalljuk, és hogy vonzóvá tegyük ezt az életformát, ami a miénk. Tehát, hogyha megint egy gyakorlati példát mondhatnék, ugye itt a történetmesélésnél ezen ideológiáknak az irányítói a zsűri szerepét foglalják el. Ami azt jelenti, hogy ugye mindig arról beszéltünk, hogy a szerkesztők, a kapuőrök, ők határozzák meg, hogy mi kerülhet adásba, de itt egy még komolyabb dologról van szó, hogy beülnek a zsűri szerepébe, és megítélik, hogy mi a jó, mi nem, és azok a csoportok, azok az emberek, akik ezeket a tartalmakat fogyasztják, ők nem is fognak tudni róla, hogy őket bármilyen módon befolyásolják. De hogyha mi a közösségi médiát úgy használjuk, hogy a jó gyakorlatokat osszuk meg, hogyha láthatják azt az örömünket, ami ugye a hitünkből fakad, vagy azokat a gyakorlatokat, azokat a programokat. Tehát nem hiába, én hadd meséljek el csak röviden egy személyes történetet, amikor kecskeméti piarista voltam, akkor azt mondták, hogy van egy katolikus közösség, ahová kijárnak a piaristák, és hogy nagyon jó kirándulásokat szerveznek, és eleinte szkeptikus voltam, mondom, miért kellene kirándulásra menni pluszban, és amikor kiderült, hogy hát ott azért a kirándulás folyamatosan lelki tartalmakkal is párosul, talán ennyi reklámot csinálhatok, hogy a Jávorka Lajos atya volt, aki ott először a plébániáját csak egy félig befejezett emeletes házban működtette, és oda jártunk ki, és hirtelen vonzóvá vált ez az életforma, miközben ugye mi a szabadtéren miséztünk például. Tehát, hogy nagyon sok igény van az élmények iránt, de hát ezeket az élményeket nem feltétlenül a kávézókban és más programokban kell, hogy megéljék a fiatalok, hogyha mi oda tudjuk vinni nekik a hitet, és ugyanolyan vonzóvá tudjuk tenni, de akkor hadd mondjak egy rossz példát is, és akkor tényleg befejeztem, amikor már felsőbéves hallgató voltam, egy kollégiumban laktam Budapesten, és akkor azt mondta az igazgató, hogy hát figyelj ide, hogyha nagyon nagy buli van, zajongás van, akkor következőt kell tenned, te kimész a folyosóra, és akkor azt mondod, hogy jobb lenne, hogyha tanulnál kisöreg, sikeresebb lennél, és én elképzeltem, hogy ez mekkora hatással lesz azokra, akik már pár sört megittak, nem hozta magam ilyen helyzetbe. Tehát, hogy mindig a realitás talaján, de az igényeket figyelembe véve kell nekünk a hitünket megvallanunk, és igenis oda kell mennünk, és igenis használnunk kell ezt a technológiát. Nagyon tudatosan egy eszköz, ahogy Anna említette, ugye egy kreatívan bomlasztó eszköz, nagyon nagy rosszra használható a digitális technológia, és nagyon nagy jóra is használható.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, itt hallgatva dékán urat és Annát is, hogy hogyan tudunk ezen segíteni, hogyan tudunk utat mutatni, és valóban a technológiai fejlődés az lehetőséget biztosít arra, hogy nagyon sok minden információval pillanatokon belül találkozzunk, ezeket az információkat megosszuk, ezeket az információkat átadjuk mások számára, és sokszor azt gondoljuk, hogy ez a gyorsaság, ez a óriási tempó az, amire az életünkben szükség van, vagy ennélkül nem is tudunk élni. A mai fiataloknak egy jó része sokszor ezt valóban így gondolja, bár, és akkor ezt én nagyon pozitív tapasztalatként mondom, hogy egyre többen én úgy érzékelem, hogy fontosnak tartják az egymáshoz való odafordulást, a másikra való odafigyelést, az, hogy meghallgatjuk a másikat, az, hogy megpróbálunk ezáltal is töltekezni, és talán, hogyha odafordulunk a másikhoz, hogyha akár saját magunkat is meg tudjuk mutatni, és saját magunk is tudunk már a sokszor említett jó példával előállni, akkor azt hiszem, hogy sokszor eredményesebbek tudunk lenni, és talán rájövünk arra, hogy nem erre a nagyon nagy tempóra van szükség, bár az életünknek persze egy fontos része, és nem tudjuk mondjuk ezeket a technikai eszközöket kihagyni belőle, és nagyon sokszor ezáltal még gazdagabbá is tehetjük a gondolatainkat, a mondani valónkat, de én azt hiszem, hogy a Jóisten szeretette ennek a megélése gyakorlatilag azért, hogy már sokszor is beszéltünk erről, akár a mai vagy a korábbi előadásban, ez valahol belül valósul meg bennünk. És ebben én azt gondolom, hogy a művészetek is nagyon sokat tudnak segíteni, akár mondjuk a zenének óriási hatása lehet ebben, és nyilván akár a kortárs zenét nézzük, akár a klasszikus zenét, talán Caccini mondta azt, hogy a zene hatása a harmónia varázsában rejlik. Azt hiszem, hogyha ezt a varást valahova be tudjuk vinni az emberi kapcsolatainkba is, önmagunknak a megmutatásába, és akkor talán eredményesebbek lehetünk a pedagógiai munkánk során.
Eszembe jut, amikor én kezdő káplán voltam 1999-ben, és Mezőkövesdre kerültem, és ott tartottam egy bibliaóra sorozatot, és nagyon jól sikerült, néhány főből lett egy elég szép csoport, aztán a következő ősszel az egyik törzstag az úgy eltűnt, és akkor templomba láttam az adott bácsit, és akkor megkérdeztem tőle, hogy miért nem jár már a Biblia órára, és azt mondta, hogy hát ő tavaly már kijárta a kurzust, ő most már minden tud az Istenről, a Bibliáról, és minden egyébről, és mondtam neki viccesen, hogy hát akkor nekem meg kár volt 6 évig teológiára járni, mert 6 év után sem tudok szinte semmit, vagy nagyon keveset. Úgyhogy azt gondolom, azért is mondtam ezt a történetet a végére, hogy itt próbáltunk a 2 adásban az Isten létezéséről, és hát ehhez kapcsolódóan számos más témát érintve beszélgetni, de hát ezt a témát valószínűleg nem lehet kimeríteni, és biztos, hogy időről időre egy-egy apropó kapcsán is majd vissza kell térnünk rá, mert hogy közben az is eszembe jutott, hogy a médiának olyan hatalma van, hogy amikor például most egyházunk színódus tart, megújulási folyamat van, egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés a Ferenc pápa részéről, és akkor, hogyha ugye az átlag médiafogyasztó megnézi, hogy ott mi történik, akkor félinformációkat, sokszor hazugságokat kap, tehát valójában kiragadnak bizonyos mondatokat, és úgy mutatják be, attól függően, hogy az adott sajtóterméknek mi a célja ezzel, és hát nekünk ebben is felelősségünk van, hogy az Istenről is, egyházunkról is, Krisztusról is hiteles információt adjunk, mert akkor lehet számítani arra, hogy ezen információk birtokában, természetesen a példaadás, az érzelmi megélésen keresztül valóban elérjük azt, amit szeretnénk, hogy minél több emberben támadjon fel az igény arra, hogy van Isten, az Isten létezik, és nem csak, hogy létezik, hanem számíthatunk rá, van neki egy gondviselő jósága, és bár sok rosszat tapasztalunk a világban, nélküle még rosszabb lenne az életünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és köszönöm a kedves rádióhallgatóknak a figyelmet.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az intézmény impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Habil Szűcs Zoltánnal, a pedagógiai kar dékányával, és dr. Kovács Lászlóval, a pedagógiai kar docensével beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Értékek, miket nem fogok feladni, lépések, amik már túl messzire visznek, mi véd meg az üvöltő világtól, ki éltet, segít és nem vádol. Elengedem, mi visszahúz. Kérdések, mind válaszra várva, érzések hullámos úton jár. Meg a túl bonyolult a képlet, elengedem, mi visszahúz. Nem számít a múltam, nem számolja, hányszor buktam, elhányszor tévedtem gyengeségemben. Mind válaszra várva, érzések hullámos úton járva, mi fér meg fejemben és szívemben, ki ért meg a túl bonyolult.